körül alakul a hőmérséklet, a Balaton 18 fokos. Híreket egy óra múlva mondunk legközelebb, a híradást Antal János szerkesztette. 14 óra 4 perc.
Szonda. Tudományos magazin a Kossuth Rádióban.
Jó napot kívánok! Elek László vagyok. Pszichológia, biofizika, irodalomtörténet, ókortudomány a mai szonda ajánlatában, amelyben megismerkedhetnek egy olyan filmmel, amely az iskolásoknak segít feldolgozni életük konfliktusait. Hallhatnak egy magyar kutató tengeri kalandjairól, megtudhatják, hogy létezik-e női irodalom, és hogy miként hatott Egyiptom leghíresebb régészének sorsára az arab tavasz. Ez tehát mai ajánlatunk, remélem velünk tartanak. Létbizonytalanság, migráció, előítéletek, agresszió. Világunk alig a nevezhető nyugodt és kiegyensúlyozott környezetnek. Nem csoda, hogy gyerekeink mindennapjaiban felbukkannak a külvilág zavarai. Mit lehet ezzel kezdeni? Nagyjából két út van. Az egyik az autoriter, amely egyre szigorúbb büntetésekkel kívánja megőrizni a rendet, nem törődve azzal, hogy magát a problémát legfeljebb csak elfedni lehet így. A másik út lassabb, bizonytalanabb, de messzebb vezet. Ez bonyolult világunk megértését tűzi ki célul, konfliktuskezelést tanít. Pszichológusok, pedagógusok, szociológusok, mediátorok közös munkája az a közel fél órás film, amelyről a következő percekben Sipos Júlia összeállításában hallanak. Egy film, amely a szerzők reménye szerint katalizátorként működik majd.
Egy fiú rendszeresen késsel jár az iskolába. A fenyegető helyzet sokfelé vihet szülőket, diákokat, tanárokat, de mindenképpen konfliktust szül.
Még nem is látták, csak hallottak róla, és már akkor úgy voltak, hogy hú, mit képzel. Amikor már meglátták, már eleve úgy indult, hogy elutasítóak.
Most tetszett, hogy a emberekkel vagy beszél, mert így lekezelem beszél.
A most hallott részlet egy frissen készült félórás filmből való. Szociológusok, pszichológusok, mediátorok közös tudományos munkájából született, válaszkísérlet, segítség az iskolai erőszak megjelenésére és a legkülönbözőbb iskolai konfliktusok kezelésére. Fellegi Borbála mediátort, a kutatócsoport vezetőjét kérdeztem. Az a kis részlet, amit most hallottunk, hogy kezdődött és meddig jutottak el benne a szakemberek?
Egy olyan iskoláról van szó, ahol a gyerekek már elég nehéz múlttal érkeznek, többségük már valahonnan kikerült, valahonnan őket kirúgták, nagyon nehezen tudják elfogadni és tudnak betagozódni a hagyományos iskolai menetbe. Tehát lehet tudni, hogy az iskolában sokféle konfliktus van, sokféle ügy van, de ez az iskola szellemiségénél fogva használja ezeket a konfliktusokat, nem elkerülni, hanem pontosan ahhoz szeretné használni, hogy ezeket a fiatalokat képessé tegye arra, hogy a nem könnyű életükkel konstruktívan tudjanak mit kezdeni, és a közösségeikkel, ahova tartoznak. Ez a konkrét ügy egy olyan fiúról szól, aki késsel járt be a suliba. Most ugye ilyenkor, amikor ez kiderül, ráadásul botrány is van belőle, a vezetést megteheti azt nyilván, hogy kirúgja, főként ha a házi rendben ezt tiltott. Itt az történt, hogy egy úgynevezett konferencia megbeszélés történt, ami egy mediációhoz hasonló, ám több szereplőt bevonó a közösséget jobban bevonó eljárásról van szó, ahol két facilitátor párban vezette az ügyet. Itt megjelent egyrészt az a fiú, aki a kést behozta, és akinek az ügyéről szó volt, és megjelent mindazon diákok és tanárok köre, akiket ez a dolog zavart, vagy olyan módon tudták segíteni ezt a fiút, támogatóként tudtak megjelenni, és egy közös megállapodás megközésében dolgoztak együtt a megbeszélés során.
Ez egy konkrét valós élethelyzet és példa, de filmen vannak fiktív esetek is, és valódiak is.
Azt gondoljuk, hogy a konfliktusok önmagukban nem rosszak, hanem minden közösséggel velejáró jelenségek. Sokkal fontosabb megragadni őket, megtudni, hogy milyen jellegűek, és milyen válaszokat tudunk ráadni, és mik azok a választípusok, amik minden érintett számára elfogadhatók, és amik tulajdonképpen nem csak gyengítik, hanem kimondott folyamatosan erősítik ezt a közösséget. Megpróbáltuk feltérképezni a mai középiskákat leginkább sújtó konfliktusokat, tehát nem csak erőszakokról van szó, hanem bármi tanárdiák, diák-diák, tanár-tanár, szülő-tanár és hasonló ügyek is bekerülhetnek, amik leginkább jellemzőek a mai iskolákra, és megpróbáltunk olyan eseteket modellezni ebben a kis filmben, zárójelesen ennek a filmnek a szereplői, aktív közreműködői és résztvevői ennek a bizonyos középiskának a diákjai, amik tipikusan előfordulhatnak magyar, illetve bármilyen egyéb ország iskoláiban, és próbáltunk olyan megoldásokat mutatni rá, ami nem az erőszak, nem a kizárás, nem a kirekesztés, nem a fegyelmi tárgyalás, hanem esetleg a békés, tárgyalásos, megbeszéléses, konfliktuskezelésre épülő módszerekből valami. Ez egy széles tárház, ebből lehet kreatívan választani és alkalmazni. A koncepciója az egész klíma pozitív programnak, hogy fogják meg tanárok és diákok, vagy iskolát segítő személyek, diák párukkal együtt ezt a filmet, vigyék oda a saját közösségeikbe, vetítsék le, és egy általunk nyújtott tematikával, segédlettel, megsegítve vezessenek le egy 2-3-4 órás, vagy amennyi idő van, egy néhány órás beszélgetést a diáksággal. Ezekből kaptunk már jó néhány visszajelzést, hogy ezek hogy mentek a teszt felkészítés és a tesztvetítések után, és az látszik, hogy egészen különböző iskolákban a legnehezebb sorsú szakképzőktől, elitiskolákon át, kisiskolától, nagyiskoláig, sok minden rendszerben a filmben feljövő mondatok, történetek, gondolatok nagyon sokan embert megfognak, és ami a lényeg és a célunk volt, hogy hozzanak ki a nézőkből saját konfliktusokat és igényeket és ügyeket. Tehát a film csak egy katalizátor. Nem erről kell, hogy szóljon a beszélgetés, hanem arról, hogy ha te ezt nézed, vetítsd magad, vetítsd a saját iskoládra ezt az egészet. Szerinted mi kéne ahhoz, hogy a te iskoládba, te közösségedbe jobban működjenek a konfliktuskezelési folyamatok? Egy biztos, hogy erre vágy van a diákság keretén belül, és hogy ez egy fontos megelőző eszköz lehet abban, hogy amiket nem mondanak ki, azt elfojtják, és az elfojtások eredménye már, amikor robban az a bizonyos bomba ott az iskolában, amikor már nagyon nehéz beavatkozni. Ha sikerül ebben a megelőző fázisban kimondatni ezeket az érzéseket, vágyakat, szükségleteket, akkor azt gondoljuk, hogy nagyon sok súlyos konfliktus megelőzhető. Tehát szeretnénk, hogy minél több diák csoporthoz kerüljön el ez a film, és kezdjenek el beszélgetni. Mindenképpen az interneten keresztül képzelhető ennek az elsődleges terjesztését, ez a klima.forci.hu. Itt megnézhető maga a film is, illetve a kapcsolódó segédanyagok is, minden anyagunk angolul is megtalálható, maga a film is feliratozva, tehát innentől kezdve a nemzetközi közönség számára is elérhető oktatóanyag.
Sipos Júlia összeállításában Fellegi Bori mediátor beszélt a Van dolgunk egymással című filmről, amelyet egyébként önök is megnézhetnek a www.klima.forci.hu weboldalon. A tudósok szegény népség, és ha utazhatnak is, legtöbbször csak konferenciákra. Horváth Gábor azonban, aki az ELTE környezetoptikai laboratóriumát vezeti, nemrégiben egy tengeri expedícióról érkezett haza. De mit keres egy biofizikus egy jégtörőhajón? Horváth Gábor évtizedek óta foglalkozik a fény ember által nem is érzékelhető polarizációs tulajdonságainak vizsgálatával, annak élővilágra gyakorolt hatásával. Egyik doktoranduszával, mint egy melléktermékként kifejlesztettek egy bőrön nagyságú, hordozható polarizációs felhő detektort, amelyet most egy német jégtörőhajón tesztelhettek. A műszert most szabadalmaztatják, hogy aztán lesz-e belőle világsiker és üzlet, azt ma még csak remélhetjük. Horváth Gábor az expedícióról nemrég tartott beszámolót az egyetemen. Esti Judit ezután beszélgetett vele.
Mi volt a célja ennek az expedíciónak? Mit csináltak?
Mi konkrétan egy saját fejlesztésű polarizációs felhődetektort teszteltük, amivel meteorológusok nagyobb pontossággal tudják észlelni a felhőket, és végül is kiválóan működött. Tehát voltak nagy, hatalmas rázkodások.
A hajó fedélzetén.
A legtetején. Ez volt a kihívás, hogy bírja az óceáni körülményeket, meg hát amikor nagy viharok vannak, akkor csapódik a hajó. Ez jégtörőhajó, de most nem törtünk jeget, viszont hatalmas hullámok dobáltak a hajót, tehát tényleg hatalmas csapódások, és hát bírta.
Ez mit mér igazából?
A spektrum vörös, zöld és kék tartományában méri a fénynek az intenzitását, a fénynek a polarizáció fokát, és a fénynek a rezgés síkját, ez összesen akkor 339 adat egy képpontban, és ebből a 9 adatból próbálja meghatározni, hogy felhő vagy nem felhő az az illető képpont. És akkor persze ez sok millió pontra az égboltot lefedő 180 fok halszemoptikás polarizációs mintázatból következíti ki a felhőket.
És mit kapnak eredményül? Képet, vagy egy csomó számsort?
Hát persze ez a sok millió adat, de vizualizáljuk, tehát egy ilyen felhőeloszlás lesz, és ezt meg tudjuk csinálni másodpercenként. És akkor végül is a fölöttünk lévő égboltnak a felhő mintázata megvan. Ez fontos a meteorológusok számára, mert ezt mérik. Hát például komolyabb meteorológiai állomásokon nem csak a hőmérsékletet, páratartalmat, szélirányt, ilyeneket jegyeznek föl, ezt az ömében már automatikusan csinálják, hanem például Magyarországon még szemmel megbecsüli a viszonylag tapasztalt meteorológiai észlelő, aki lehet a Jóska bácsi, aki már évek óta, vagy évtizedek óta némi pénzért a meteorológiai szolgálatnak ezt elvégzi, fölnéz az égbolt, és megbecsüli, hogy az égboltnak hányad része felhős szerinte. Ezen oktávokba, tehát nyolcadokba szokták megadni, tehát egy nyolcad pontossággal, hogy most egy nyolcad, két nyolcad, nyolc nyolcad, és beírja. És hát természetesen ezt akarják a meteorológusok kiváltani egy automata műszerrel, ilyen már kapható, de egyrészt ezek nagyon drágák, külföldi Amerikában gyártják, és viszonylag pontatlanok, mert nem veszik figyelembe csak a fénynek a színét. Na most mi bizonyítottuk ezt egy tudományos cikkben, hogy ha figyelembe veszik a fénynek a polarizációs sajátságait, akkor sokkal nagyobb pontosággal meg lehet határozni a felhőket. Emiatt kaptuk meg annak idején a ELTE innovációs díját, illetve ezért hívtak meg minket erre a Polarstern expedícióra, hogy teszteljük a műszert, mert ha jól működik, akkor ők is szeretnének venni. Ez az Alfred Wegener Oceanográfia és Sarkutató Intézet, ami Bremerhavenben van, Bréma mellett, és minden évben egy expedíciót szervez az Antarktisz körül. Na most az expedíció ez három részből áll. Először Bremerhavenből elmegy a hajó szinte üresen Fokvárosba. Jégtörő hajóról van szó, a Polarstern nevű jégtörő hajóról. Ott fölszedi az igazi sarkutatókat, azok három vagy négy hónap alatt megkerülik az Antarktiszt, ott mindenféle sarkutatásokat végeznek, majd kikötnek Dél-Chileben lévő Punta Arenasban, és gyakorlatilag megint csak üresen jön vissza a hajó Bremerhavenbe. Na most, hogy az oda meg a visszaút ne üresen történjen, ami oda 4-5 hét, vissza 6 hét, ezért lehet pályázni kutatási témákkal, és a hajón ingyen kutathat és elvégezheti a mérését. Na most az én öcsém a hamburgi Max Planck Institut für Meteorológiában dolgozik, és ő szolgálati jogként bejelentkezhet egy ilyen expedícióra, és ő engem ajánlott, meg a doktorán, volt doktorandusomat Barta Andris, de persze nem elég az ajánlás, hanem kell egy kutatási pályázat, hogy végül is mi hárman, az öcsém Horváth Ákos, Barta András, meg én mentünk magyarként a 60 fős kutatócsapat. Zömében németek, német doktoranduszok, ilyen tenger kutatásra foglalkoznak, tehát mérték a tenger hőmérséklet és sótartalmát, meteorológiai paramétereket, szelet, széndioxid koncentrációt, tehát mindenféle ilyen klímamodellekhez, meteorológiai előrejelzésekhez, környezetvédelemhez szükséges dolgokat mértek. Volt a biológus csapat, aki bálnáknak a hangját vette föl, voltak kémikusok, tehát a hajót megtöltötték értékes kutatással.
Mit fognak megállapítani ezekből az adatokból? Ezt meteorológusok kapják?
Számunkra az volt a feladat, hogy teszteljük a műszert, hogy bírja egy-kettő, hogy jobb-e ténylegesen a mi algoritmusunk a hagyományos algoritmusnál. Tehát csomó mérés végeztünk, és különböző szoftvereket ereztünk rá ezekre a polarizációs mintázatokra, és megnézzük, hogy melyik a jobb. Na most arra vannak már ilyen előeredményeink, hogy a miénk az jobb lesz. És ez azért fontos, mert akkor a meteorológusok ezek után rátérnek erre a műszerre. Tehát a korábbit leváltja egy fejlettebb műszer, ami pontosabban tud mérni. Meg persze a mi programunk az függ a felhőknek a típusát is detektálni, hogy cumulonimbus, vagy nimbus, stb. Tehát a meteorológusok ezt legkülönbözőbb célokra tudják használni, ezt az új műszert.
Mesélj egy kicsit a személyes élményeiről, hogy milyen volt ez az utazás, mekkora ez a hajó, hogyan éltek rajta.
Igen, hát ez egy viszonylag nagy jégtörő hajó, rendszeresen megy az északi sarkra is, meg az Antarktiszra, és egy profi mindennel ellátott hajó, tehát olyan, egy kisváros műhelyel, asztalos műhelyel, fém mechanikai műhelyel, elektronikai műhelyel, különböző laboratóriumokkal, kémiai laboratórium, lehet biológiai sejttenyészeteket végezni. Tehát mint egy ilyen kis kutatóváros, van egy viszonylag állandó személyzete, műszerészek, matrózok idézőjelbe, de hát ezek profi mindenhez értő, tehát nem csak a fedélzet sikálásához értő, hanem fűrészein tudnak, elektronikát tudnak tervezni, műszert megjavítanak, hogyha lerobban a dízelmotor, akkor azt megjavítják a tenger közepén, tehát kvalifikált profi emberek, az életünk, a kutatók élete, meg a hajó személyzet élete van a kezükben. Egyébként unalmas, tehát az első egy-két nap az nagyon jó volt, azt amikor már 20-szorra látjuk ugyanazt a delfint, meg ugyanazt a sirát, meg ugyanazt a felhőt, meg ugyanazt a szép tenger felszínt, ami egyébként nagyon változatos, azért a végén unalmas. Na most nekünk ugye az volt a feladatunk, hogy ezt a műszert telepítsük, és utána sok dolgunk nem volt, mert a műszer automatikusan mér a kajütünkbe, egy kábelen jöttek az adatok, és a számítógép szépen memóriájába eltárolt. Tehát sok dolgunk nem volt, néha ránéztünk, hogy jó, működik a műszer, hetente egyszer le kellett mosni édesvízzel a plexi, mert hogy a tenger sós vize elpárolog, és akkor én sókristályok kiülnek, és az zavarja.
Mert hogy átlátszónak kell lennie.
Tehát ez volt az egy szem dolgunk. Egyébként sem nagyokat olvastunk, meg cikket írtunk, de minden kutató eléggé unatkozott, ezért minden nap voltak tudományos előadások. Arra föl kellett készülni, az volt a fő attrakció. Ugye volt még ott 45-50 kutató, legkülönböző kémikus, biológus, biofizikus, mindenféle, és hogy ne unatkozzunk, ezért minden nap egy másfél órás előadást kellett mindenkinek tartani. Hétvégén szünet volt, akkor pedig ilyen grillpartik voltak. Én itt ettem el életem először kenguruhúst, antilophúst, meg strucshúst. Az ebédlőről nem beszéltem egyébként, az egy 4 csillagos szállodának megfelelő, nagyon jó ellátással. Az ellátás azért annyira jó, nagyon jó a szakács, hogy ne unjuk magunkat halálra. Tehát kompenzálja azt, hogy el kell viselni azért ezt a stresszet, hogy 5-6 hétig a sarkutató expedíciókon meg 3 hónapig azt az összezártságot. Hogyha mindig ugyanaz lenne az étel, akkor az emberek egyébként is egymás agyára mennek, akkor megbolondulnának. Tehát szociológiai oka is van, meg pszichológiai oka is van, hogy nagyon jó az ilyen kutatóhajókon az ellátás. Azt nem mondtam, hogy kiderültek bizonyos hiányosságai ennek a polarimeternek az út során. Ezeket most kijavítjuk, és egy még fejlettebb verziót építünk föl, de azt már nem csak úgy magunknak, hanem a Lundi Egyetemen, a Susanna Akesson professzorasszony veszi meg, hogy a madaraknak a polarimeter látásával foglalkozik, és ő neki kell egy ilyen műszer, amit vihet magával, és kimérheti azt, hogy mit lát az ő madara. És akkor, ha már Lundi Egyetemnek van, akkor beindulhat az üzlet.
Horváth Gábor biofizikussal Esti Judit beszélgetett. A nyugat indulásának éveiben az irodalom megújulásával párhuzamosan a magyar társadalomban megindult egy csendes forradalom. Polgári nők serege vágyott vagy kényszerült arra, hogy otthagyva a privát mamuska életet, egzisztenciát, sikert és megbecsülést vívjon ki magának saját jogon. A róluk szóló színpadra vitt irodalmi összeállítást, a Nőnyugatot sikerrel játsszák ma Budapesten. De Kafka Margit, Lesznai Anna, Török Szofi, Kosáriné, Réz Lola és társaik, vagyis az írónők élete és munkássága irodalmi és pszichológusi kutatás tárgya is. A Nőírók és írónők, irodalmi és női szerepek a Nyugatban című könyvet ketten írták. Borgos Anna pszichológus és Szilágyi Judit irodalomtörténész. Várkonyi Benedek összeállításában Borgos Anna beszél majd.
Akit személyesen legelőbb ismertem meg, az talán a szerkesztő Fenyő és Ignótus. Osvátot is ismertem, de attól mindig egy kicsit reszkedtem. Papos megjelenése és különös, titokzatos nagy szemei kicsit megijesztettek.
Archív fölvételről Lesznai Anna beszélt, a két világháború közötti korszak szellemi világának egyik nagy alakja, aki írt is, költött is, s néhány más író költőnővel együtt csak nem kivételnek számított az írók férfi tengerében. Mert úgy tartották, az író, ha nő, akkor ott más mű születik. Borgos Anna pszichológus, e kérdés kutatója legelőször arról beszél, hogy egy mű értelmezése szempontjából érdekes-e az, hogy férfi vagy nő írta. Mond-e valami többet a mű, ha tudjuk, hogy éppenséggel nem is kell tudnunk, mi több, nem is szabad. Mondván, ez nem tartozik egy műnek az értelmezésébe.
Ez egy igen bonyolult kérdés, és én erre nem tudok hatályos, nem is akarok egyértelmű választ adni, ez szóval az értelmező saját döntése lehet, hogy abban a műben egyáltalán mennyire tartja relevánsnak a szerzőnek bármilyen életrajzi körülményét, beleértve a nemét, vagy bármi mást. Van az irodalom kritikának egy olyan ága, amelyik ezt valamiért egy érdekes szempontnak tartja az író nemét, különösen a női nemét, tehát kvázi, hogy ráismerhetünk egy műben arra, hogy itt most ez egy speciálisan női szöveg vagy férfi szöveg. Egy ilyen irányzat is van egyébként, a francia écriture féminine kifejezés arra utal, hogy van egy bizonyos női írásmód, ami valahogy a testhez közelebb áll, egyfajta kicsit naturálisabb, repetitívebb, kevésbé lineáris nyelvezethez. Ugyanakkor ez a irányzat is elismeri, hogy ezt nem csak nők művelhetik, hanem akár férfiak is. Az én személyes nézőpontomban az író neme az nem elsősorban a mű szempontjából érdekes, hanem mind abból a szempontból, ami a mű megszületését körülveszi, és tulajdonképpen elválaszthatatlan is a műtől, azt gondolom. Mindaz, ami a mű előtt történik, tehát odáig, amíg eljut a szerző addig, hogy megszülessen az a mű, illetve ami aztán ezzel a művel történik a recepcióban, és itt sokkal inkább megfogható az, hogy egy nőnek milyen speciális körülményekkel kellett szembenéznie.
Érdekes az irodalomnál, hogy egyáltalán fölmerül ez a kérdés, míg mondjuk más művészeti ágnál szinte föl sem merül, mondjuk a képzőművészetben. Igaz, hogy mondjuk hogy visszamenően nem sok női szobrászról tudunk, de ha nézünk egy festményt, akkor tulajdonképpen közömbös számunkra, nem, hogy ezt vajon nő festette, vagy férfi.
Hát talán az... éppen ezért, mert hogy ott annyira kevés van, hogy tulajdonképpen fel sem merül az a kérdés, hogy ezt nő is festhette. Egyébként van egy amerikai gerilla képzőművész csoport, egy Gerilla Girls nevezetű csoport, amelyik éppen a képzőművészetben irányítja rá arra a figyelmet, hogy egy nőnek mesztelennek kell ahhoz lennie, hogy bejusson a Metropolitanbe, mint akt. Tehát, hogy itt csak leginkább, mint modellek és múzsák voltak jelen a képzőművészetben különösen.
Tulajdonképpen mikortól merül az föl, hogy egyáltalán foglalkozzanak azzal a kérdéssel, hogyha maradunk az irodalomnál, egy író nő vagy férfi, és ez egy kettős kérdés, mert hogy milyen korokat kezdtek el kiszemelni az irodalom történészek és kutatók, amikor elkezdték vizsgálni, hogy ez már egy érdekes kérdés, és milyen kor volt az, amelyik ezt egyáltalán elkezdte vizsgálni.
Nyilván az a kor, amikor egyáltalán fölbukkantak az első nőírók úgy relatíve nagyobb számban, tehát mondjuk a 19. század második felében, leginkább a költészetben, illetve alapszerkesztés, újságírás környékén, és nem véletlen, hogy ekkoriban születnek meg az első olyan típusú pamflettek, amik a nőíró írásra való alkalmasságáról értekeznek, hogy egyáltalán alkalmas-e a nő bármilyen művészeti ág, különösen az irodalom művelésére, és ha alkalmas, akkor azon belül esetleg milyen műfajokra. Gyulai Pál elhíresült Írónőink című munkájára utalok, amiben ő bizonyos műfajokat engedélyez a nőknek, mese, beszéike, és ugye a hálószoba és a konyha körüli, vagy ahhoz közel álló műfajokat, ugyanakkor a komolyabb megszerkesztettséget igénylő műfajoktól eltanácsolja a nőket a saját érdekükben egyébként, mert hiszen ez csak az ő boldogtalanságukat eredményezheti, és hát már eleve az, hogy írni kezdenek, az is a boldogtalanságukról árulkodik. Tehát az ellenállás az egyszerre születik meg az első nőírói kezdeményezésekkel. Hát aztán a 20. század első évei, évtizedei az az időszak, amikor párhuzamosan az egyéb női szerepváltozásokkal az irodalomban is nagyobb számban és jelentősebb szerepben jelennek meg írók.
Hogyha megnézzük a nyugatnak az évfolyamait, több évtizedről van itt szó, akkor azt látjuk, hogy szinte a nagy része az férfi írókból áll, és ha végeznénk egy statisztikát, hát azt hiszem a több évtizedhez képest elenyésző lenne a nőírók vagy írónőknek a száma. Mennyire tükrözi ez a kornak a hasonló viszonyait, vagy pedig mennyire számít a nyugat ebből a szempontból progresszívnek és előremutatónak, hogy ahhoz képest viszont több írónőt mutat föl, mint amennyi a nőknek a részvétele a társadalomban ilyen szempontból.
Végeztünk egy kis összehasonlító statisztikát ebből a szempontból. A nyugatban körülbelül 3000 szerző közül 70 nő volt, körülbelül 2%-ra tehető a nők aránya. Például a Kassák lapjaival összehasonlítva ott is hasonló volt ez az arány, de például a Napkelettel összevetve, ami ugye később indult 27-ben, Tormai Cecilnek az ilyen nemzeti konzervatív lapja, ott a nők aránya jelentősen magasabb, kb. 10%. Ezeknek a nőknek a társadalmi háttere jóval behatároltabb, meg az egész lapnak az ideológiai, szellemi spektruma egy jóval behatároltabb, és korlátozott, és tulajdonképpen normatívabb az a nőiségkép, amit közvetít.
De az mindenképpen érdekes, nem, hogy egy konzervatív lap ebből a szempontból végül is élenjáró.
Igen, az nyilván fontos volt valamilyen módon a Tormainak és a lapjának, hogy felmutasson alkotó nőket. Más kérdés, hogy ezek az alkotó nők és szövegek milyen értékeket tükröztek, és éppenséggel olyan értékeket tükröztek, amik nőket meglehetősen tradicionális szerepben tartják, vagy hagyják benne. Ezzel szemben a nyugat ennél jóval tágosabb, sokfélébb szerepet közvetített.
Érdekes az, hogy a nők miről írnak. Valahogy jellemző-e, mert ugye azt mondhatjuk, hogy a férfiak, mint hogy általában ők az írók, ők mindenről írhatnak, és mint a nőíróból kevesebb van, ők inkább a férfival való kapcsolatra fókuszálnak. Jellemző-e a női lét az íróknál a témaválasztásra, vagy pedig ez éppenséggel közömbös?
Nem, hiszem, hogy közömbös. Tulajdonképpen az egyetlen közös tendencia, amit ezeknél a nőíróknál meg tudtunk ragadni, az a témaválasztás, a tematika volt, műfaji szempontból, stiláris szempontból nagyon sokfélék ezek a szerzők, viszont előszeretettel írnak, igen, férfinő kapcsolatokról, anyaságról, változó női szerepekről, kis mikrotörténetekről, szerelmi háromszögekről. Igen, részben a nő szemszögéből, de a férfi szemszögéből is, mint ahogy a férfi szerzők is azért tudnak azonosulni a másik nem nézőpontjával is, de ez egy kiemelt és nagyon izgalmas témakör és visszatérő ezeknél a szerzőknél.
A nőírók irodalmi szerepéről Borgos Anna pszichológussal beszélgetett Várkonyi Benedek.